Kedves hallgatóink, közeleg az idő, méghozzá a Szkénész Színházban április 14-én és 15-én látható ezzel a címmel egy, hát mondhatjuk úgy, hogy híres darab Liné Knutzon írta, és itt van a vonalban Kovács Lehel rendező. Szia Lehel!
Szervuszok, jó napot kívánok!
Nem tudom, jól ejtettem én a szerző nevét? Liné?
Hát tulajdonképp az indánom is képlékeny, tehát a Liné és a Linét is megengedi, és szerencsére nem nagyon kell kimondaniuk ezt a nevet, úgyhogy ebbe több energiát nem fektettem. A rádiónézőket vagy hallgatókat pedig arra buzdítom, egyébként ez az elszólás illett a darabhoz, hogy rádiónéző.
Igen.
Tulajdonképpen, hogy járjanak utána. Én azt gondolom Liné, de nem.
És azért egy elég ismert szerző, Magyarországon is többször bemutatják. Ezt a darabját is bemutatták már, azt hiszem pont Vidnyánszky Attila rendezte, de hogy más darabjait is játsszák, tehát ő egy abszolút kortárs szerző, női szerző, ezt el kell, hogy mondjuk róla. Ez egyébként érződik a darabon?
A női szerző természetesen. Ezen a darabon, a Mesterembereken szerintem kevésbé. Ebben azért...
Igen, ez egy másik darabja.
Igen. Itt azért tetten érhető, hogy egy életközepi válság egy 35 pluszos nő életében, tulajdonképpen a Rebeka, az itt lévő főszereplőnek azt a, hát nem is nevezném válságnak, inkább azt, hogy amikor felmerül az emberben, hogy itt valahol tart az élet, és hogy mindjárt elmúlik, mit kellett volna más, hogy mit lehetne még más, hogy és ezt az abszurd vágyazva járja körül ez a darab. Úgyhogy igen, a rövid válaszom az, hogy bőven tetten érhető.
A Néziművészeti Kft. Produkciójában mutatjátok ezt be a Szkénébe. Hogy találtátok meg egymást a darabbal? Ez az ő ötletük volt? Te jöttél ezzel? Hogy működik ez ilyenkor? Meg milyen szempontok alapján döntitek el, hogy akkor mondjuk ez legyen, és ne bármi más?
A Néziművészeti Kft., aminek Gyulai Eszter a művészeti vezetője, ő tulajdonképpen megengedheti azt magának, hogy azokra az embereknek keressen darabot, akik ennek a Kft.-nek a résztvevői, aki stabilan 4 nagyszerű színész, Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Katona László és Kovács Krisztián, és tulajdonképpen az a fontos, hogy az ember megnézi, hogy ebben az évadban teszem azt a Kapának, mert volt egy fontos szerepe, akkor most a Pepének és a 2 másik nagyszerű színésznek kellene találnunk egy színdarabot. Uh-huh. Hozzájuk persze jönnek nők, akik nem a társulat tagjai, de az lenne a fontos, hogy ennek a jelen esetben, ennél a színdarabban, ennek a 3 embernek megfelelő súlyú, megfelelő időben érkező feladat. Ugye az ember színészi pályáján sokszor van az, hogy ő nem megfelelő pillanatban érkeznek szerepek, mert pusztán csak az életkora tartott, a színészet még talán nem.
Aha.
Ez főleg a korai évekre jellemző, de most szerencsénk van, mert a Katona Laci és a Kovács Krisztián is szerintem a színész szempontból a legjobb korban vannak. A szerepek is az irodalomban elég nagy számban felelhetők továbbá, ezeket ők már nem csak, hogy el tudják játszani, hanem fantasztikusan el tudják játszani. Úgyhogy igazából így kezdtünk el keresgetni, és az Eszter látta ezt az új színházban, és eszébe ötlött.
Aha.
És akkor ajánlotta nekem, én elolvastam, és azon azt gondoltam, hogy igen, tulajdonképpen az én Lukács Andor által megbirizgált agyam ezt.
Ő volt az osztályfőnököd, ugye?
Igen, ő volt az osztályfőnököm a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Én ezt azonnal kiszúrtam tulajdonképpen, hogy ennek mik az értékei.
Aha. Ez mit jelent egyébként most, hogy Lukács Andorhoz jártál? Tehát milyen szempontból birizgálta ő meg az agyadat? Ő vonzódott az ilyen jellegű drámákhoz, darabokhoz?
Hát ő az abszurddal jóban van. Ő szerintem a világszemlélete az abszurdon át, vagy hát úgy mondanám, az abszurdon át szűri a világot, és a világszemletek nagy része az abszurdot tartja válaszra az életnek, ezt gondolom én, és ez a darab is ilyen. Igazából mi az abszurdot, mint színházi formát, és mint választ az életre, azt tulajdonképpen az Andortól valóban el tudtuk lesni, ha akartuk, és hozzám ez azért rögtön közel állt. Uh-huh. Úgy értem, az én fiúságomban Kurt Vonnegutot olvasgattam, és a Vonnegut is ezt a választ adja, csak az Éjanyánkat nézzük, vagy az Eszpicről már nem is beszélve. Úgyhogy én azonnal rá tudtam erre kapcsolódni, és ezt csak viszont nagyon sokára tudtam újra használni. Tehát színészként Gotár Péter rendezett a Kamrában egy Ivanovi karácsonyát, uh-huh. Egyenszki abszurd. Ott éreztem utoljára ezt, hogy valami anyag ennyire be tud sűrűsödni. Az abszurd mesdjén, úgy értem. Úgyhogy nekem jó volt újra egy ilyen anyaggal birkózni. Még úgy is, hogy rendezőként azért mondhatni, hogy fólyás vagyok még, úgyhogy ilyen értelemben ez egy jó kis kihívás.
De rendeztél te már a Nézi Művészetinek, pont a Szkénéből, hogyha jól emlékszem.
Igen, nem, a B32-ben egy B32-ben szép, egy Martin McDonagh darabot, de az egy Martin McDonagh darab, ami azt jelenti, hogy színészközpontú, tulajdonképpen a Martin McDonagh-et szerintem csak elrontani lehet, az abszurdokra pedig választ kell adni, hogy pontosan mi ez a színdarab, ami önmagát is megeszi, és nem akár mondjuk egy Ionescu-t, meg ott ez nyitva hagy dolgokat, és azt valahogy, azokra valahogy talán válaszolni kell.
Hát igen, meg azt gondolom, hogy a kor az azért nagyon meghatározza, tehát más korban volt a Ionescu abszurd, mint a kortárs szerzők, azok valahogy másképp abszurdak, nem?
Igen. Hát például azt hiszem Carrie Churchill-től a Kékbögre, az például azt választja az abszurdban, hogy egy idő után egyszer kerül elő a szövegben a Kékbögre szó, és utána viszont az összes lehetséges mondat már ebben a drámában végül az lesz, hogy kék, bögre, és mégis értem a darabot. Tehát értem, hogy a szereplők mit beszélnek, mit mondanak, miközben már csak ezt mondják. Ez is szerintem egy ilyen házastársi dráma egyébként. Tehát, hogy más válaszaik vannak természetesen, de hát a világban is most tulajdonképpen más az abszurd. Szerencsére egy ideig elkerült minket például a háború abszurditása. Remélem még megússzuk egy ideig. De hogy persze, más világszemlélet mentén tűnik élhetetlennek a világ. Ez biztos.
Igen, hát az abszurd története az is egy szép mű lenne. Mesélj egy kicsit az alkotótársaidról, meg arról, hogy ugye van az alapstáb, de az, hogy például mondtad, hogy a női szerepek, ugye azt Gyulai Eszterrel közösen, vagy az egész csapattal közösen határozzátok meg, hogy kit hívtok vendégként, vagy díszlet, jelmez, zene, ilyenek, ez hogy működik?
Hát a díszletjelmez azt abban azért javarészt szerintem a rendezőnek kell ajánlatot tennie, úgyhogy ő kivel érzi magát biztonságban. Én a Zöldi Zégergővel nemrég dolgoztam egyet Kecskeméten, egy tehetséges Mr. Ripley-t csináltunk közösen, és nagyon is azt éreztem, hogy ő gördülékeny a munka, és nagyon inspirál engem a Gergő. Ugyanez a helyzet a Pirityi Emesével is, akivel viszont a Linen Szépét csináltuk együtt, és azért van a független színházaknak az a fantasztikusan nyomorult, vagy ott van ez a fantasztikusan nyomorult lehetőség, hogy a semmiből kell csodát csinálni, és ezt láttam, hogy az Eszter erre képes. Szívesen letesztelném lassan, hogy másra is olyan értelemben, hogyha a büdzsém megközelíti egy külszínházét, akkor is vajon, akkor meddig jutunk, de ilyen értelemben nem ez volt itt sem a feladat. A zenében Krisztik Csaba kollégám, akivel osztálytársak voltunk, és színész, Székesfehérváron és a Forte társulatban, már az már a harmadik vagy negyedik munkánk volt együtt, ahol ő a zeneszerzőm. Hozzá én ragaszkodtam, és ezt jól is tettem. A lányok, akik benne vannak, az valamennyire azért közös, mert nem csak művészeti szempontok, vagy művészi szempontok vannak itt, hanem egyeztetési szempontok is. Tehát teszem azt, hiába gondolnám Ruider Vivienről, hogy fantasztikus színésznő, senki nem fogja bevállalni a Katona mellett, hogy őt egyezteti egy független előadásba. Tehát, hogy azért azt is nézni kellett, hogy egy olyan közegből jöjjön, ahol egyeztethetővé válik. És hát de a legfontosabb szempont az volt, hogy a fiúk kikkel dolgoznának szívesen, és én tudtam, hogy a Földelki Nóri volt osztálytársnőm, fantasztikus színésznő, és azt is tudtam, hogy ő bőven érti ezeknek a fiúknak a humorát. És
neki is van némi köze a Fortéhoz, ahogy a Szkénének is egyébként, mint helyzetben.
Így van. És tulajdonképpen itt tevődtek ezek össze. Különböző ajánlat. Tehát a Nagy Dórit például én sajnos nem ismertem, most már végtelen állás vagyok, hogy ismerem, őt az Eszter ajánlotta. És a Soltész Bözsét, aki a főszereplő, szintén Eszter ajánlotta, mert dolgoztak egy jót nem oly régen, és az is egy teli találat ajánlásnak bizonyult. Tehát a sok dolog tevődött itt össze.
Próbáljuk meg egy kicsit ajánlani a darabot, mert annyit mondtunk róla, hogy életközepi válság, meg azt is mondtuk, hogy abszurd, de mi az, amivel kedvet lehet csinálni, meg főleg az, hogy kinek. Szóval nyilván minden színdarabnak is van valahol egyfajta ilyen célcsoportja, és ha megpróbálnád belülni azt, hogy ki az, akihez ez a darab szól.
Nemrég megjelent két kritika az előadásról, az egyik az, ha nem is lesújtó véleménnyel, de nem tetszését kifejezve, a másik pedig igazából szeretve, de ami egyre fontosabb, egy olyan mondattal találta meg azt, hogy szerintem ő miért is szerette, vagy miért kell ezt esetleg bizonyos korosztálynak megnézni, aki azt mondta, hogy mostanában nagyon sok budapesti színházba járt, ahol fiatalokat próbálta ismét megszólítani a színház, hiszen az a feladatunk, hogy a fiatalokat behozzuk a színházba, hiszen egy olyan nézőréteg, tudod, tehát ők azok, akik már biztosan csak a Netflixen, a Netflix anyatejéből élnének, hogyha nem hoznánk be nekik a színházat. Viszont annak a színháznak másmilyennek kell lennie, mint 80-ban Kaposvárot. Ezért teszem azt, a Katonában a Tarnóczy Jakab féle dolgok teljesen más eszközökkel, zenével, világgal mutatnak problémákat, mint tette azt a Sert Tamás vagy Zsámbéki Gábor színháza. És ez a kritika csak annyit említett, hogy olyan jó, hogy mi most találkoztunk, vagy látunk egy olyat, ami a 40-es emberek problémájával foglalkozik, és nem a 20 évesekével. És szerintem ez nagyon fontos olyan szempontból, hogy én is ebben vagyok, és erről tudok beszélni, hogy mit jelent az, hogy hova jut egy házasság 16 év alatt, hogy kisgyerekek, hogy azok vajon elrontom-e azt, amit a legjobban félek szülőnek lenni, hogy azt el lehet-e rontani, vagy nem lehet, vagy egyáltalán lehet-e jól csinálni. Egy csomó dolog így motoszkált bennem, és ezeket a kérdéseket a darab is felveti. Tehát akit ez érdekel, és aki szereti a humort, mert azért ez egy nagyon humanista darab, tehát szeretettel van, bár szeretett és humorral fordul az emberek felé. Úgyhogy én azoknak ajánlanám, akik is életkedvet szeretnének magukba csepegtetni azonáltal, hogy nem csak a rüttyütyű van és a mismásolás, hanem valami szembenézés önmagunkkal. A humor és az előremutató, nem nevezném hitnek, inkább kedv által. Tehát én valami ilyesminek lőném be célközönségbe, és mindenképpen annak is, aki csak vágyik valami olyasmire, ami hagy gondolkodni, és nem feltétlen mond el mindent, hanem hogy nyitva hagy dolgokat is egy picit.
Na, szerintem ez nagyon jó ajánló volt, viszont egy kicsit elgondolkoztam azon, amit mondtál a fiatalokról, meg a színházról, mert hogy gyakorlatilag ezt hallani mindenkitől, ezt mondják a komoly zenészek, hogy jaj, hát a fiatalok és a komoly zene, ugye ezt mondják az irodalommal és könyvvel foglalkozók, hogy a fiatalokat hogy lehetne. Színházzal kapcsolatban még ezt nem hallottam, sőt, nekem olyan tapasztalataim vannak, hogy valahogy arra járnak a 20 évesek is, meg a még fiatalabbak is, tehát valahogy ott megtaláltak ebben valamit. Hát pláne egyébként a Szkénének az előadásairól ez kifejezetten elmondható, de egyébként ez egy ilyen, hogy mondjam, erről így szó van, vagy ezt így ki van mondva?
Hát hogy... talán a Szkéné előadásairól elmondható, de azért, mert a Szkénének nincs állandó társulat, és nagyon színes a paletta. Tehát teszem azt biztos, hogy nem ugyanazokat az embereket látod egy Fortés előadáson, mint a Pintér Bélán, avagy a nem is beszélve a mondjuk egy nézőművészet is
igen.
Történetnél. És nem beszélve arról, hogy ezek a fiatalok lehet, hogy nagy százalékban arra jönnek be, hogy láthatják élőben Mucsi Zoltánt vagy Scherer Pétert. Ezek sem olyan szempontok, mert ők azért elég népszerűek, főleg talán a Kapa, a Mucsi Zoltán, elég népszerű a fiatalok körében.
Tudnának erről a kollégák mesélni, de reméljük, hogy ez így van, tehát, hogy valóban ezek a tévében látható sorozatok által be lehet vonzani, hogy mondjam, más műfajú színdarabokra is a közönséget.
Hát én nem tudom, én csak annyit tudok, hogy én a Katonában voltam 16 évig, és körülbelül 4 évig volt egy biobolt a kamra mellett, és akkor 4 év után oda betértem, amikor már szerepeltem valami sorozatban, és akkor megkérdezték, hogy hol láthatnak engem. De előző, tehát hogy az egész életem, az a 4 év az ott napi 22 este a szomszédba telt,
aha.
Az úgy nem tűnt föl.
Tehát teljes ilyen értelemben biztos igen.
Vagyok benne, hogy valami létezik ebből, de nem csak erre gondolok itt, hanem arra is, hogy a Fiatalok Színháza megváltozott. Érdemes megnézni, hogy a Tarnóczy Jakab itt a Katonában, azok már teljesen azon a nyelven szólnak azokhoz, tehát a célközönség változott meg egy picit bennük, hiszen ők a saját dolgaikról beszélnek. Egy 20 éves nem beszélhet arról a problémáról, amit én 40 évesen látok. És nem is kell neki erről beszélnie, csak szerintem nagyon jó, hogy ezek nem elvágják egymást, hanem mint egy világvárosban fellelheted azt is, hogy téged ez érdekel, téged az érdekel, téged ez érdekel. Én csak ezt nem szeretném semmiféle szósszal, vagy homogenizálni, vagy ha nem tudom erre talán a megfelelő szót. Szóval nem szeretném ezt semmiképp sem kiirtani a sokszínűséget és a bátorságot a színházból. Ez nagy hiba lenne.
Az biztos, és reméljük, hogy sokáig senki nem tesz még erre kísérletet. Na, közeleg az idő a Szkénében, akkor április 14-én, 15-én és május 10-én látható. Legközelebb fogjátok még az évadban játszani, vagy majd csak jövőre, vagy ezt még nem lehet tudni?
Hát szerintem júniusban már nem lesz, bár nem tudom még a júniusi műsor, de ott kevesebb dolog szokta felütni a fejét. Én úgy sejtem, hogy majd szeptemberben találkozhatnak vele ismét a nézők, de nem akarok önmagam ellensége lenni, szóval érdemes ránézni a júniusi műsorra is.
Mindenképpen. Ja, és Lehel, akkor veled hol lehet találkozni, akár rendezőként, akár színészként legközelebb?
Velem színészként a Nézőművészeti Kft. Dolgaiban, például a Pánik című előadásban, ott a B32-ben játszunk, ott biztosan lehet találkozni, továbbá rendezőként Kecskeméten, és majd a Thália Színházban jövőre. Továbbá én nagyon bízom benne, hogy a Nézőművészeti Kft.-ben még tudjuk folytatni számomra igen izgalmas kalandot.
Na hát én is nagyon remélem, egyébként van valami már így a, nem tudom, a polcon? Tehát olyasmi, amiről beszélhetsz, amiről úgy készültök, vagy amere felé tapogatóztok a Keresztelrel?
Hát valószínűleg egy tóték, ami a Táliával koprodukció lesz, ez elég erősen meg akar születni, aminek én nagyon örülök, mert szerintem
aki ezt hallja, annak így összeállt a szereposztás is. Tehát most az én fejemben így biztosan.
Vannak, igen, szerintem vannak jó tippek ebben.
Igen, ez kétségtelen. Hát nagy elődök játszották ezt a darabot.
Abszolút, és szerintem ugyan megy most az Örkényben talán 15 éve, nem tudom hány éve, de azt érzem, hogy most erről, hogy az abszurd, mi lesz újra, az abszurd, a háborúk és a kisember félelmei alapján azért az nagyon körvonalazódik újra, hogy ezzel kell foglalkozni. Uh-huh. És szerintem a tóték ezt nagyon-nagyon szívbemarkolóan meséli el.
Hát, ez kétségtelen. Lehel, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Muszáj stílszerűen elvágnunk itt a beszélgetést, véget érte a dobozolás. Akkor elmondom még egyszer a hallgatóknak, tehát közeleg az idő, április 14, 15 és május 10, menjenek, mert azt kéne, az nem nagy színház, de azért szerintem még lehet jegyeket szerezni. Neked meg köszönöm szépen, és hát akkor majd a tótékat is izgatottan várjuk.
Igazán köszönöm, további szép napot mindenkinek.
Köszönöm szépen, szervusz.